Urbana.
Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Püspökünk, példánk és tükörünk, 300 éve született Eszterházy Károly címmel tartanak jubileumi programsorozatot az egyetemen ma és holnap. Ennek keretében Ternyák Csaba egriesek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nagykancellárja háladó szentmisét mutat be ma délelőtt 10:30-tól a bazilikában. A szertartást élőben közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Vladimir Putyin nem szerepel az orosz delegáció tagjai között a mai Ukrajnával folytatandó isztambuli béketárgyalásokon. A küldöttséget elnöki tanácsadója Vladimir Medinszky vezeti, miközben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, csak akkor hajlandó részt venni a találkozón, ha Putyin is megjelenik. Zelenszky már előzőleg tudatta, hogy ő elutazott Törökországba. Moszkva súlyos következményekkel nézhet szembe, ha kihagyja a tárgyalásokat, írta a Union ukrán hírügynökség. Emlékeztettek, Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja meggyőzte az ukránokat arról, hogy az Oroszországgal folytatott közvetlen tárgyalásokban való részvétel mindenki számára előnyös helyzet, ha ők megjelennek, de Oroszország nem, Moszkva szenvedi el a következményeket. A NATO informális tanácsülésén vesz részt a törökországi Antaliában a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalán azt írta, azonban ma a világ egy másik törökországi városa, Isztambulra figyel, ahol megindulhatnak a közvetlen orosz-ukrán tárgyalások. Reméljük, hogy mindkét fél nyitott lesz a megállapodásra, és elvárjuk Brüsszeltől, hogy semmilyen olyan lépést ne tegyen, amely akadályozna az orosz-ukrán megállapodást a békéről, vagy legalább a tűzszünetről, fejezte ki aggodalmát. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten fogadja Wang Chuanfut, a kínai BYD elnök vezérigazgatóját. A találkozót követően akár hivatalossá is válhat, hogy Magyarországra költözik a világ egyik legnagyobb elektromos autógyártójának európai központja. A magyar kormányfő és a kínai autógyártó elnöke a Karmelita Kolostorban folytatnak megbeszélést, amelyről délután 4 órakor adnak tájékoztatást. A találkozón várhatóan szó esik a BYD szegedi gyár építésének előrehaladásáról, és nem kizárt, hogy hivatalosan is bejelentik, hogy Magyarországra költözik, tehát a világ egyik legnagyobb elektromos autógyártójának európai központja. A fő konkurencia Tesla lesz. A kormány 3 friss határozatban döntött arról, hogy egyszeri támogatással kompenzálja a megemelkedett rezsiköltségeket több közfeladatot ellátó szereplőnél. Támogatást kapnak a köznevelési és szakképző intézményeket fenntartó bevett egyházak, az egyházi és nem állami szociális intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által működtetett iskolák. Szigorodnak az özvegyi nyugdíj szabályai. A részleteket a Magyarország 2026. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló javaslatcsomag tartalmazza. Elfogadás esetén a legfőbb szigorítás az lehet, hogy a jövőben nem lesznek jogosultak az özvegyi nyugdíjra azok a személyek, akik úgy éltek együtt valakivel, hogy közben ők maguk vagy az élettársuk még házassági kapcsolatban voltak egy harmadik személlyel. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is csatlakozott a Gondos Óra programhoz, a cél a népszerűsítés, az erről szóló együttműködési megállapodást tegnap írták alá. A Gondos Óra mögött folyamatos 0-24 órás elérhető segítő csapat áll, és ha bármi történik a 65 év feletti időssel, azonnal bejelentkezik egy segítő, legyen szó egészségi vagy a mindennapi életvitelhez kapcsolódó problémáról. Új rekord, a január-április közötti időszakban 9380 tisztán elektromos autó kapott zöld rendszámot, írta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon. Cepek Gábor hozzátette, a zöld autók száma a jövőben is dinamikusan növekedhet, ugyanis a céges vásárlásokat támogató programra december 1-ig lehet még pályázni. A fővárosi cégektől 1,5 milliárd forintot csoportosítottak át az e-autó pályázat keretében, ennyivel több jut a vidéki vállalkozásoknak, közölt az államtitkár. A budapesti cégeknek szánt keret lassabban fogy, így a pénz oda kerül, ahol nagyobb az érdeklődés az autóflották zöldítésére, indokolta a döntést. Elhalasztották a magyar űrhajós küldetését, A május 29-i időpontot végül június 8-ára tolták. Ekkor indulhat a nemzetközi űrállomás fedélzetére Kapu Tibor az Axiom 4 küldetés keretében, egy amerikai, egy indiai és egy lengyel társával együtt. Végül az időjárásról: megnövekszik a felhőzet, időszakos eső, zápor több helyen lehet, felerősödik, néhol akár viharossá is fokozódik a szél. A csúcsőmérséklet 16-18 fok körül alakul, de az érkező hidegfront miatt északkeleten már délelőtt beáll a maximum. Híreinket hallották.
Valahol most is félnek, hangosak a sóhajók, sűrűben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, mi kezem elér?
Úgy, mint egy szörnyű álom, néha-néha fel.
Hogy fél, nincs semmi veszély, hogy bármi is elszakít tőled, azt senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet, nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélkül, összeköt az élet, és az, ami nélkül lehet, nem kell sosem.
Jobb, ha erről nem beszélünk tán, mert annyira őrültség, annyi boldog pillanat vár rám karodban még. Meg kell, hogy értsd, hogy bármi is elszakít tőled, azt senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet, nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
És ha egyszer arra ébrednék, ránk szakad a föld és az ég, ölej gyorsan át jól, tűnjünk el a mából, jövünk felé.
Hogyan tudnék élni nélkül, hisz rólad szól az ég, nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az isteni irgalmasságról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytassuk elmélkedésünket az isteni irgalmasságról, az irgalmasságról, ami az Istennek a legfőbb tulajdonsága. Kimeríthetetlen téma. Hallgassuk meg Ferenc pápának a gondolatait. Nem sokkal azután, hogy kineveztek püspökké, 1992-ben Buenos Airesbe érkezett a fatimai szűzanya szobra, és ünnepélyes szentmisét mutattunk be a betegek számára. Én gyóntattam azon a szentmisén. A szertartás vége felé felálltam, mert ki kellett szolgáltatnom a bérmálás szentségét. Egy nagyon egyszerű, idős asszony odajött hozzám, már 80 év felett volt. Ránéztem, és így szóltam. Nagymama, mert nálunk így hívják az idős asszonyokat. Meg akar gyónni? És ő igennel válaszolt. De hát, ha ön nem vétkezett, mondtam. Mindnyájan vétkeztünk, felelte az idős asszony. De talán az Úr nem bocsájtja meg bűneinket, tettem hozzá. Nagy biztonsággal így válaszolt. Az Úr mindent megbocsájt. Honnan tudja, kérdeztem tőle. Az idős asszony válasza így hangzott. Ha az Úr nem bocsájtana meg mindent, a világ nem létezne. Ez az a bölcsesség, amit a Szentlélek ad. A belső bölcsesség az Isten irgalmasságról. Ne feledjük el, Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, soha. Hát akkor hol van a probléma? Kérdezte az idős asszony. Az a probléma, hogy mi fáradunk el, hogy bocsánatot kérjünk. Soha ne fáradjunk el. Isten a szerető atya, aki mindig megbocsájt, akinek irgalmas a szíve mindnyájunk irányában. Mi is tanuljunk meg irgalmasak lenni mindenkivel. Fohászkodjunk a szűzanya közbenjárásáért, aki karjai között tartotta az emberélet isteni irgalmasságot. Térjünk vissza Faustina nővér naplójához. Faustina nővér így szólt Jézushoz. Ó Jézusom, köszönetként sok kegyelmedért felajánlom nekem testem, lelkem, akaratom és szívem minden érzelmét. Fogadalmammal egészen neked szentelem magam, már semmim sincs, amit odaadhatnék neked. Jézus erre ezt mondta. Lányom, nem adtad oda nekem azt, ami igazán a tiéd. Mélyen lelkemben néztem, s láttam, hogy egész lelkemmel szeretem az Istent. Nem találtam semmit, amit már oda nem adtam volna. Megkérdeztem, Jézusom, mivel rendelkezem még? Mondd meg, s azonnal odaadom tiszta szívvel. Jézus jóságosan azt felelte. Leányom, add nekem nyomorúságodat, mert az kizárólag a te tulajdonod. Ebben a pillanatban megvilágított a lelkem egy fénysugár, s megláttam gyarlóságom teljes mélységét. Azonnal Jézus legszentebb szívéhez simultam, olyan nagy bizalommal, hogyha az elkárhozottak összes bűne terhelné is lelkiismeretemet, mégse kételkednék Isten irgalmában, hanem porrázúzott szívemmel irgalmad mélységébe vetném magamat. Hiszem Jézusom, hogy nem taszítanál el magadtól, hanem helyettesed kezével feloldoznál engem. Isten megvilágosító kegyelme kell ahhoz, hogy mi is felismerjük mérhetetlen nyomorúságunkat és tehetetlenségünket. Ekkor megértjük mélységében is Jézus szavait a Szentírásból, nélkülem semmit sem tehettek. Vannak helyzetek az életünkben, amikor felismerjük nyomorúságunkat, hogy Isten kegyelme nélkül csak a bűnre vagyunk képesek, és megértjük, mennyire Isten irgalmára szorulunk. Kérjük az Úrtól, hogy adja meg ezt a megvilágosító kegyelmét, és adjuk oda mi is nyomorúságunkat neki. Nem könnyű ezt beismerni, és sokszor egy életen keresztül titkoljuk, leplezzük, mindig és mindenki előtt jó színben akarunk feltűnni, erőnkön felül, még Isten előtt is. És ebbe hosszú távon elfáradunk. Nagy megkönnyebbülés a léleknek, amikor felismeri, beismeri, hogy nem mindenható. Akkor jön el az Úr mindenhatósága az életünkbe, amikor a mi mindenhatóságunk véget ér, mondta egy szent. Faustina nővérnek Jézus elmondta, hogy számára a legkedvesebb ima a bűnösökért mondott ima. Ezt mondta az Úr. Minden egyes lélek elvesztése gyászba borít engem. Mindig megvigasztalsz, ha a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima, a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom. Imádkozzunk gyakran a szegény bűnösökért, mert ezt az imát Isten mindig meghallgatja, és nem lesz következmény nélkül. Még ha csak egy fohász mondunk is, Uram, irgalmaz a szegény bűnösöknek, biztosan remélhetjük, hogy sok bűnös nyer kegyelmet ilyenkor a világon. Hogy mennyien és kik, azt majd csak a mennyben tudjuk meg. Ne csodálkozzunk majd, ha mi is odajutunk, és sokat imádkoztunk a bűnösökért, megszámlálhatatlan sokaság üdvözöl minket az örök országban. A mi imáinknak köszönhetik, hogy üdvözültek. Mennyire hálásak lesznek imáinkért. Időnként az Úr már itt a földön is megmutatja nekünk imáink gyümölcsét, de csak részben, mert könnyen elbíznánk magunkat. Amikor a szegény bűnösökért imádkozunk, akkor önmagunkért is könyörgünk. Beismerjük, hogy szegény, beteg, bűnös emberek vagyunk, és gyógyulásra, megtérésre szorulunk. Ezekkel a gondolatokkal nagyon passzol Mattael Maskin, egyiptomi kopt ortodox szerzetes gondolata. Ha már megértettük, hogy milyen fontos a bűnösökért mondott könyörgés, ekkor az ima egyre súlyosabb felelősséget hordoz, mert ha a körülöttünk lévő bűnösökért mondott ima valamilyen oknál fogva abba marad, ha elhagyjuk az értük végzett könyörgést, akkor meghalnak bűneikben. A bűnös meghal bűneiben, mert mások imája nem ébresztette föl, nem keltette életre. Hogyan lehetne mentséget találni annak, aki elhanyagolta az érte mondandó imát, és így elzárta tőle az életforrást, mely Isten az ő felelősségére bízott. Látjuk már, mennyire súlyos dolog az imádság. Az imádság tehát a lelki élet elején szükségesnek látszik, azután a haladók szemében létfontosságú, a lélektől származó élethez, végül pedig azoknak, akik beléptek a másokért végzett ima misztériumába, azok számára az egyik legsúlyosabb felelősség, amelyet Isten az embernek valaha is adott. Az ember, aki érzi a szükségességét annak, hogy a bűnösökért imádkozzék, mégis elhanyagolja az értük mondott imát, az bűnrészessé válik, és felelős lesz halálukért. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűnt követel, mint ahogy a Jakab levélben olvashatjuk. Távol legyen tőlem, hogy vétkezzem az Úr ellen, megszűnjek, értetek imádkozni. Sámuel első könyvéből. Az imádság képessé tesz arra, hogy a halálból az életre vezessen másokat, hiszen a bűn a lélek halála, az imádság a módja annak, hogy a bűn elnyerje bocsánatát. A hitből fakadó ima meggyógyítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követel, bocsánatot nyer. Ugyancsak a Jakab levélben olvashatjuk. Arra vagyunk hivatva tehát, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Nem csak azért, hogy kimentsük őt a bűn halálából, hanem azért is, hogy velük együtt mi is meg ne halljunk. Az ima, amit álhatatosan mondunk értük, a könyörgés, a könnyek, megszabadítanak minket a vérükért való felelősségünktől, és megment minket attól, hogy miattuk meghalljunk. Így a bűnösökért mondott közbenjáró ima növeli az emberiség családjában a tagok összetartozását, s ezt teszi felelőssé az embert testvérének üdvösségéért. Emberfia Izrael házának őrévé rendeltelek. Olvashatjuk Ezekiel próféta könyvéből. Így lehetséges, hogyha valaki kitárja lelkét az imádságban a bűnösökért, az az üdvösség hírének apostola lesz mindenféle és fajta bűnös számára, akár a közelében él, akár távol tőle, függetlenül attól is, hogy találkozott-e vele élete során, vagy akár sohasem látta. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, mondja Jézus. Az imádság által az ember pappá lesz, vagyis felelős mások üdvösségéért. Képessé válik arra, hogy szeretetben, önátadásban, Krisztus áldozatából és papságából való részesedés által kiszabadítsa az ítéletből azokat, akik bűneik miatt halálra jutnának. Azáltal, hogy magára veszi bűneiket, a fájdalom súlya alatt szíves óhajtozásával és lemondások vállalásával, mint hogy magát bűnössé teszi mások helyett, képessé válik arra, hogy kérje számukra bocsánatot, és el is érje azt. Faustina nővér naplójában Jézus így szól a papokhoz. Ma azt mondta nekem az Úr, írja Faustina nővér, megnyitottam szívemet, mint az irgalom élő forrását, hogy minden lélek életet merítsen belőle. Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom tengeréhez. A bűnösök megigazulást, az igazak a jóban való megerősödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el. Leányom, ne hagyj fel irgalmasságom hirdetésével. Ezzel enyhülést szerzel szívemnek, mert az irgalom tüze éget a bűnösökért. Mondd meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra, bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmeket adok. Szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak. Gyakran tapasztalom én is, lelkipásztori szolgálatomban, hogy mennyire így van ez. Sokszor elég csak annyit mondani, látod, milyen jó az Isten, milyen irgalmas. És a gondterhelt, összeráncolt homlokok már is simábbá válnak, a zaklatott szívek megenyhülnek, apró mosoly jelenik meg az arcokon. Sokszor ezt a legnehezebb elhinnünk, hogy még nekünk is megbocsájt az Isten. Akkor mégis szeret engem az Isten? Mégis szerethető ember vagyok? Még sincs minden elveszve? Sokat beszéljünk Isten jóságáról. Ha alkalmas, ha nem. Erre vágynak a lelkek. Minden ember erre vágyik. A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják Istent, olvashatjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az isteni irgalmasságról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan hálaadó érseki szentmisét közvetítünk, amelyben Eszterházy Károly püspökre, a Katolikus Egyetem névadójára emlékezünk születésének 300. évfordulója alkalmából. A szentmise főcelebránsa dr. Ternyák Csaba egri érsek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nagykancellárja lesz. A zenei szolgálatot Kubik Tamás kántor és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem zenei intézetének művésztanárai végzik. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Békesség veletek!
És a veletek!
Excellenciás és főtisztelendő Váci megyés püspök úr, főtisztelendő paptestvérek, tisztelt rektorasszony, tisztelt vendégeink, társadalmi és politikai életünk, tisztelt képviselői, tisztelt egyetemi hallgatók, mindnyájan kedves testvéreim, örömünnepre gyűltünk össze. Eszterházy Károly püspök, egyházmegyénk alapítójának és névadójának 300. születésnapját ünnepeljük. Ebből az alkalomból szeretettel köszöntök mindenkit, az egyetem minden polgárát, a rektortól kezdve a legutóbb beiratkozott egyetemistáig és minden munkatársunkat szeretettel köszöntök. Hálaadó ünnepez, hálát adunk az Istennek, hogy nekünk ajándékozta ezt a kiváló püspököt. A szentmise elején tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Könyörögjünk! Istenünk, Te a megváltással az embert magasan eredeti méltósága fölé emelted. A keresztség szentségével elindítottad bennünk az új életet. Tekints atyai jóságot csodálatos művére, őrizd bennünk örök kegyelmedet és áldott ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál és kísérői Páfuszban tengerre szálltak, és a pamfiliai Pergébe hajóztak. A Márknak nevezett János ekkor elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők viszont Pergén keresztül eljutottak a pazidiai Antiochiába. Itt egy szombati napon betértek a zsinagógába, és leültek. A mózesi törvény és a próféták írásainak olvasása után a zsinagóga előjárói oda küldtek hozzájuk valakit ezzel a kéréssel. Testvérek, ha volna néhány buzdító szavatok a néphez, csak beszéljetek. Ekkor Pál szólásra emelkedett. Kezével csendre intett, és beszélni kezdett. Izraelita férfiak, és ti, istenfélők, figyeljetek! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és az egyiptomi tartózkodás idején nagy néppé tette őket. Majd hatalmas karjának oltalma alatt kivezette őket onnan, és 40 esztendeig gondjukat viselte a pusztában. Kánaán földjén 7 népet semmisített meg, hogy földjüket nekik adja birtokul. Mindez körülbelül 450 évig tartott. Azután Sámuel prófétáig bírákat adott nekik. Ettől fogva királyt kívántak, és Isten 40 esztendőre Sault, kisnek fiát adta nekik, ezt a Benyámin törzséből származó férfiút. Amikor őt elvette, Dávidot tette királyukká. Róla így nyilatkozott: Jessze fiában, Dávidban szívem szerint való férfiúra találtam, aki mindenben teljesíti akaratomat. Ígéretéhez híven az ő utódaiból támasztotta Isten a választott nép üdvözítéjét, Jézust, akinek eljövetele előtt János a bűnbánaszt keresztségét hirdette az egész népnek. Amikor János befejezte küldetését, kijelentette: Nem az vagyok, akinek engem tartotok, de éme, itt jön már, akinek a saruját sem vagyok méltó megoldani. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem minnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket választottam, de be kell teljesednie az írásnak. Akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem. Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be. Aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő püspök atya, pap testvérek, tisztelt vendégeink, rektorasszony, mindnyájan kedves testvéreim! A mai evangélium az utolsó vacsora termébe vezet el bennünket, ahol Jézus váratlan és szokatlan dolgot cselekszik. Vacsora közben feláll, és megmossa a tanítványai lábát. A zsidó hagyományokban és a biblikus irodalomban is páratlan az, amit tesz. Amikor egy házhoz vendégek érkeztek, a rabszolgák dolga volt, hogy a bejáratnál megmossák a vendégek lábát az utcaporától. Jézus tehát olyan dolgot végzett, ami valójában a szolgák feladata. Péter apostol ezért tiltakozott is, az én lábamat ugyan meg nem mosott soha. Ismerjük Jézus válaszát, ha nem moslak meg, nem lehetsz közösségben velem. Akkor Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is, válaszolta Péter lelkesen. Ebben a kontextusban válik érthetővé Jézus tanítása a mai evangéliumban, nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így cselekedtek. Ezért kell Jézus tettét az apostoloknak is megismételniük. Ez történik minden nagy csütörtökön, az esti szentmisében, amikor az utolsó vacsora emlékezetét ünnepeljük, és a szentmisét vezető püspök vagy pap megmossa 12 embernek a lábát. Ha én az Úr és Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is ezt tegyétek. Az alázatnak, a szeretetnek és a szolgálatnak kiemelkedő mozzanata ez. Jézusnak ezt a parancsát már a korai kereszténység időszakában is teljesítették. De az 694-es toledói zsinat kötelező jelleggel elrendelte, hogy a liturgiába építsék be a lábmosásnak a szertartását. Ugyanezt tette 300 évvel ezelőtt 1725. május 4-én Pozsonyban született Eszterházy Károly egri püspök is. Minden évben megmosta 12 ember lábát, amely emlékeztette őt arra, hogy Krisztus követésében nincs különbség főnemesek és közemberek, papok és főpapok között. Tudjuk, hogy minden területen körültekintés, igényesség és nagyfokú figyelmesség jellemezte a tudós püspököt. Mindenek előtt azonban Istennek elkötelezett, mélyen hívő ember volt, akit életrajzírói úgy jellemeztek, hogy művelt, tudós, és eközben puritán, már-már aszketikus életvitelű főpap volt. Megalkuvás nélkül betartotta a papi fegyelmet, és ezt az alárendelt papoktól is megkövetelte. Tudatosan részt vállalt a lelkipásztorkodás köznapi munkájából is. Mély vallásossága alázatosságra tanította, és püspöki megbízatását szolgálatnak tekintette, amelyben fáradhatatlanul helytállt. Olyan vállalásokat tett, olyan kezdeményezései voltak, amelyek utódait is kihívások elé állították, mert azok messze túlmutattak egy-két emberöltőn. Bátran alkalmazhatjuk rá Patacsics Gábor, egykori kalocsai érsek, Eszterházy születése előtt néhány évvel ezelőtt az uralkodónak írt sorait. Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni. Ez a súlyos mondat máig érvényes üzenetet hordoz mindannyiunk számára. Érdemes elkezdeni. Érdemes nagyot álmodni. Érdemes álmaink megvalósításába fogni. Még akkor is, ha esetleg munkák gyümölcse csak századok múltán érik be. Hálásan köszönöm az általa megálmodott és róla elnevezett Katolikus Egyetem rektorának, dr. Pajtókné dr. Tari Ilonának és az egyetem szenátusának azt a kezdeményezést, hogy a jeles évfordulóról méltó módon megemlékezzenek. Ebben a szentmisében mindannyian hálát adunk Istennek azért, hogy személyével megajándékozta az egri főegyházmegyét, Eger városát, amelyet 37 éven át kormányzott, és olyan maradandó műveket alkotott, amelyek méltán váltják ki hálánkat. A ma kezdődő kétnapos konferencia ezzel az életművel foglalkozik. Tudjuk, számos intézményt hozott létre. Megerősítette az egyházmegye lelkipásztori ellátását a papnevelés megújításával, új templomokat épített. Felkarolta elődje kezdeményezését, és létrehozta a líceumként ismert egyetemi székházat. Templomépítő lelkesedése pedig megmutatkozott már előző állomás helyein is. Neki köszönhető a pápai és a tatai nagy templom felépítése, és a Váci székesegyház tervezését is rövid Váci egyházmegyés szolgálata alatt kezdték meg. Ezért is öröm számunkra, hogy ma itt van közöttünk és velünk együtt ünnepel Marton Zsolt Váci megyés püspök úr. Köszönjük jelenlétedet, püspök atya! Eszterházy püspökről való megemlékezésünk nem múltba révedés. Azért emlékezünk meg személyéről és műveiről, mert belőlük hitet, inspirációt, bátorítást meríthetünk és példát vehetünk. Az általa elkezdett nagy művet, ha befejezni mi nem is tudjuk, de legalább folytatni szeretnénk. álmai egy része megvalósult azzal, hogy a 250 év múltán katolikus egyetem működik Egerben.